Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán filmes kultúrtörténeti podcastja. Én Vida Kamilla vagyok.
Én pedig Vas Máté.
Vezetőszerkesztő Bozzai Balázs, hangutó munka Lőrinci Áron, és grafika Kili Zsanna.
Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
Az lesz, a saját temetésünk, arra jöttünk.
Komolyan, bassza meg, meg tök szomjas is vagyok.
Adjatok már valami kívül. Csak kóla van.
Kösz, jó, ez én szeretem.
Saját temetésén ne fogasson az ember.
Aha.
Na, ezt utálom a kólába rohadnom.
De szar.
A mai adás a szerelmi háromszögekről, bonyolult párkapcsolatokról fog szólni, és rögtön adódik a kérdés, hogy léteznek-e egyáltalán egyszerű párkapcsolatok. Te mikor hallottad egyáltalán először azt a kifejezést, hogy bonyolult párkapcsolatok?
Szerintem 2011-ben, amikor felregisztráltam a Facebookra, ilyen meglepődöttséggel vettem tudomásul azt, hogy a párkapcsolati státusz beállításánál lehetőség van erre, hogy bonyolult kapcsolatot ír ki magadnak. Ez nem volt egyértelmű, hogy ez pontosan mit jelent, tehát hogy azt jelenti-e, hogy ez valami az ilyen klasszikus párkapcsolatoktól eltérő kapcsolati modell, vagy pedig azt jelenti, hogy egy érzelmileg instabil vagy kérdéses, nem eldöntött viszonyban vagy benne, és egyébként megkérdeztem a ChatGPT-t, és ez a B-verzió, de hogy azt tudod ezzel kifejezni, hogy a kapcsolat, amiben benne vagy, az így nincs kimondva, kérdőjeles, nem egy olyan dolog, amit biztosra lehet venni. Ironikusan írták ki ezt emberek, tehát hogy nem az volt, hogy valójában használták a saját maguk leírására a bonyolult párkapcsolatok státuszt, hanem poénból, ami ugye azért vicces, mert tulajdonképpen itt azon nevettek emberek, hogy jaj, hülye vagy, te kiírnád magadról azt az internetre, hogy nem biztos, amiben vagy, vagy hogy mondanál magadról valami olyasmit, ami mondjuk rossz fényt vet rád, és hogy tehát valójában ez egy ilyen cinikus közhangulatot árul el, hogy hát mindenki hülye, aki nem arra használja a közösségi médiát, hogy önmagáról csak a szépet meg a jót közvetítse. Miért mutatnád meg magadból azt, ami éppen nem jó, vagy nem úgy alakul, ami feltétlenül dicsekvésre ad okot? És persze nem kell kiírni, vagy én se írnám ki ezt, hogyha igaz lenne, de akkor is érdekes, hogy tulajdonképpen azon ironizáltak az emberek, hogyha valaki őszinte a közösségi médiába, és nem az Instagramon arról posztol kizárólag, hogy milyen szép helyeken van nyaralni, akkor ez egy vesztes.
Hogyha azt nézzük meg, hogy a kortárs valóság sok mit gondolnak magukról, a párkapcsolatokról, akkor te milyen tendenciákat tudnál elkülöníteni? Most például olyan reality-kre gondolok, mint a Too Hot to Handle, vagy a Love is Blind, szóval inkább a Netflixen nagyon-nagyon felfutott reality-kre gondolok.
Inkább olyan típusú valóságsókra szocializálottunk, hogy azt szoktuk meg, amiben nem volt különösebb tanító jelleg, vagy valamiféle erkölcsi iránymutatás, hanem a nevében is az van benne mondjuk a való világnak, hogy ez valami, és ez persze nem igaz, de hogy valamit megmutat az ilyen húsvér valóságból, vagy hogy ez a mögöttes koncepció nem szépít, hanem ez az élet, ezt meglesheted, hogy milyen. És közben, amiket most hoztál fel példaként, nekem az egy ilyen nagyon meglepő volt, amikor ezekkel a típusú valóság sokkal találkoztam, hogy nyilván valamelyest válaszul talán arra, hogy adott esetben ezekkel a valóság sokkal kapcsolatban milyen etikai kérdések merülnek fel, kitaláltak olyan típusú realitikát, amikben van valamiféle tanító jelleg. Tehát a Love is Blind ugye arról szól, hogy tehát úgy kerül sor a jegyességre, hogy te előtte csak hallottad a másik hangját, és akkor ez arra tanít, hogy ne ítélj a külső alapján, jobban mélyedj el a másiknak a belső tulajdonságaiba. Pont tegnap néztem utána, hogy sok évada volt már ennek a műsornak, és egyébként vannak olyan párok, akik azóta is házasságban élnek, tehát hogy valakinek működött ez a recept, ami számomra nagyon érdekes, hogy működik. A másik, amit mondtál, Too Hot to Handle, ott folyamatosan ilyen olyan próbatételek elé állították a játékosokat, hogy nem szabadott, vagy csak bizonyos nagyon rövid szakaszokban lehetett testiség, amikor úgy érzékelte a, nem tudom, szerkesztő vagy a mesterséges intelligencia, hogy most egy eléggé olyan mély érzelmi helyzetbe jutottak, hogy most már meg lehet engedni, de ez is arra próbálta, hogy ösztönözni a játékosokat, hogy ne a testiség legyen az első, hanem az elmélyülés, a belső tulajdonságok, a beszélgetés, és folyamatosan csökkent azt hiszem a nyeremény alap, amikor volt valamiféle testiség. Csak hát a módszertan ugye kérdéses, hogy nem biztos, hogy attól lesz jó párkapcsolatod, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk bejön egy jógamester és egy, nem tudom, 15 perces képzésben megtanítja neked a lelki elmélyülést. Nyilván tudni kell azt, hogy ezek médiatermékek, meg külsődlegességek, és valójában nem az a lényeg, hogy jó párkapcsolatok szülessenek, hanem az, hogy politikai üzeneteket közvetítsenek ezek a médiatermékek, azt, hogy mik most azok a kulturális termékek, amik eladhatók, és eladható kulturális termék az, hogy vók, eladható kulturális termék az, hogy adott esetben feminizmus.
Hát meg maga a személyiségfejlődés, igen, hogy az ember jobbá válhat,
igen,
azáltal, hogy törekszik, és ennek a törekvésnek megvannak a fázisai, amik ugye ilyen 15 perces játékosított szegmensekként vannak elhelyezve. Most a Too Hot to Handle-re gondolok, ezek az ilyen coachingolnak minket, meg átlendülünk azon, hogy oké, a vágy megvan, de most ezt a vágyat visszafogjuk, és áttereljük az intellektuális és szellemi szintre, tehát én vágyakozni fogok az iránt, hogy a te méltó társad legyek, meg önmagamnak a jobbik verziója. Kb. Ez az árucikk, vagy a dramaturgia, amit árul ez a sorozat. Csak egy-egy gondolat ehhez a két-két példához. A Too Hot to Handle esetében az a nagyon érdekes, hogy ugye egy olyan médiatérbe érkezik meg ez a sorozat, ami őrületesen túl szexualizált. Most így arra gondolok, hogy a Netflix, meg a pornó közül a pornó az, ami valójában hozzáférhetőbb. Ingyenes, könnyebben elérhető, nagyobb számban hozzáférhető, meg ami mondjuk egy ilyen jobban bevésődött kulturális termék, sőt, aminek valójában nem kívánt módon, már itt úgy nem kívánt módon, hogy nem hiszem azt, hogy bárki is kifejezetten vágyna arra, hogy ez legyen a helyzet, de hogy a pornónak...
Hát valószínűleg kevesebb pénzből is állítják elő.
Persze, nyilvánvalóan, de hogy arra gondolok, hogy a pornónak megvan a nem kívánt, nem akart módon a nevelő funkciója. Most arra gondolok, hogy a szexualitásról gondoltak, meg az ilyen közös képzelet világnak az egyik legeslegfőbb formálója és alakítója, és hogyha korlátlan mennyiségben elérhető valami, az elveszíti az értékét, elinflálódik, és ezért is van az részben, hogy hát Hollywood nem feltétlenül prűdebb lett, hanem csak alkalmazkodott ahhoz, hogy iszonyatos mennyiségben hozzáférhető az erotika, a pornó, stb., és ezáltal egyszerűen, nem tudom, a mesztelenség, a megmutatott aktusok, úgy alapvetően maga az erotika kiszorul a fősodratú hollywoodi filmekből, még a magukat erotikusként definiáló filmek is jóval kevésbé erotikusak, mint 15-20-30 évvel ezelőtt.
Tulajdonképpen ezek a példák, amikről beszéltünk, ezek ilyen értelmiségi realitik, vagy hát mondjuk azok az emberek, akik azt állítják magukról, hogy ők nem akarnak a kereskedelmi tévén realitybe csomagolt pornót nézni, mert hogy ez az ő rangjukhoz nem megfelelő, közben persze a nézettségi adatok adott esetben alátámasztják, hogy annyian néznek bizonyos műsorokat, hogy nem lehet, hogy az értelmiség közül mondjuk senki nem nézi, de hogy ezek a típusú reality, ezek új közönségre is lőnek, amire mondjuk a való világ nem lő, tehát a Love is Blind például, az abban részvevő versenyzők például nagy rész értelmiségiek voltak, felső középosztálybeli emberek. Azokkal az előállítási feltételekkel, meg azokkal a meglévő eszközökkel, amivel mondjuk adott esetben a nyers szexualitást ilyen valóságsok keretben el tudjuk adni, ezekkel az eszközökkel el tudunk adni más üzeneteket is, mint például személyiségfejlődés, stb. Aminek már más fogyasztói is lehetnek, nem csak azok, akik a klasszikus típusú valóságsoknak a fogyasztói.
Két gondolat ehhez. Az egyik, ugye a Love is Blind kapcsán ugye az a az árucikk, hogy itt nincs ítélkezés, belső értékeknek a felfedezése van, a másiknak a mondani valója és hangja alapján következtetsz az ismerkedés elején arra, hogy na akkor milyen ember lehet. És azt követed végig, hogy két ember fantáziál egymásról, és ilyen előfeltételezésekkel él, de hogy az a nagyon érdekes, hogy valójában az ítélkezés, ez bele van építve magában a műsorban, mert ott van a harmadik fél, a néző, aki úgymond birtokában van annak a tudásnak, aminek a versenyzők nincsenek birtokában, és ez a plusz információ valamilyen szempontból, hát ilyen gyakorlatban meg nem nyilvánuló, viszont a megélés szintjén jelenlévő hatalom teszi izgalmassá nézőként magát a műsort. A másik pedig az, hogy erre a személyiség fejlődéssel házaló reality típusra van egy szakkifejezés is, már a Warm Best TV, tehát itt nem az történik, hogy egy nyers, erőszakos trash élményt kapsz, hanem úgymond, mint hogy egy forró fürdőt vennél, megmerítkezel abban, hogy az ember jobbá tud válni akkor, hogyha törekszik, és itt mindig az a végpont, hogy emberek elmondják, hogy mennyit tanultak önmagukról és a másikról, és az együttélés mikéntjéről és helyes módjáról. Kicsit olyan, mint hogyha fel lehetne vázolni egy tollig utat, Russo eméjétől a Too Hot to Handle-ig, mert mind a kettőben ugyanaz a gondolat munkál, csak az egyiket a nem tudom, magasabb polcra rakjuk, meg nyilvánvalóan azért minden további nélkül nem hasonlíthatóak ezek össze, de hogy van egy nagyon erős akarása annak a hitnek, hogy az ember nevelhető meg, az ember úgymond megszerelhető, hogyha odafigyelünk. És hazai vizekre elveznék, fut az adás felvétele idején, a Való világnak a legutóbbi évada. Ugye ez egy másik típusú realityt képvisel, régebbi hagyományt víz tovább töretlenül.
A klasszikus vonalat.
Igen, old school, régi suli. De hogy minden esetre a jelen évad keretei között két játékos hónapok óta párkapcsolatban él, és a játék vége felé jött el az a pillanat, amikor egy nem kívánt terhességgel is szembe kell nézniük. Ennek a kapcsán szeretnélek kérdezni arról, hogy neked mi volt a benyomásod, hogyan reagáltak erre az érintettek, a többi játékos, és maga a műsor hogyan építette be önmagába ezt az eseményt?
Ez eddig magyar valóságban nem történt meg, de biztosan készültek erre, vagy biztos van ezzel kapcsolatban forgatókönyv, protokoll, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Az történt, hogy tájékoztatták erről a versenyzőt, mondták neki, hogy kiszállhat, ha szeretne, és akkor úgy döntött a versenyző, hogy bennmarad. Ezt elmondta a párjának is, és a többi versenyzőnek is.
Ez nagyon megmaradt, ahogy a srác reagált, és így az első mondata kb. Az volt, hogy én egy gyerek vagyok, baszki.
Egyébként ez már a utolsó hete a játéknak, kb. Amikor ez kiderült. A játékosok ezt a helyzetet empátiával kezelték, abból a szempontból volt némi hibáztatás, hogy elhangzott, hogy felelőtlenek voltatok, stb., de hogy nem ez határozta meg az alaphangját annak, ahogyan ezt a szituációt ott bent kezelték, de nagyon érdekes volt, hogy az is elhangzott egy pont után az egyik játékostól, Ádinak hívják, és egyébként ő tűnik most ez alatt a pár adás alatt számomra az ilyen taktikai vagy intellektuális súlypontjának a műsornak.
A nyugodt erő.
Hogy ő mondta azt, hogy egyébként meg egy nagyon nehéz helyzetben vannak ők is, mert hogy nyilván emberek, meg empátiával kell fordulniuk ehhez a versenyzőhöz, meg ehhez a párhoz, de hogy ez teljesen ellentétes a verseny logikájával, mert ez egy önérdekkövető verseny, amiben pénzt kell nyerni, és csak egy ember fog pénzt nyerni, és egy olyan helyzetbe kerültek, amiben az alapemberi természet szerint minden erőddel segítened kell a másikat, meg együttműködni vele, meg érzelmileg támogatni egy olyan helyzetbe, amibe került. Nem is tudni egyelőre, hogy hogy fognak dönteni, hogy az abortusz mellett döntenek, vagy pedig felnevelik a gyerek. Tehát, hogy ez egyelőre egy nyitva lévő dolog a saját közlésük szerint. A...
És amúgy ez nagyon érdekes, ahogyan a Puskás Peti vezeti a műsort.
Igen.
És a megfogalmazásával folyamatosan kerülni próbálja azt a helyzetet, durva módon fogalmazva úgymond elköteleződjön valamelyik...
Álláspont mellett, igen, hogy igen. Melyik lenne a jó döntés, de ezt akarom is mondani, hogy nagyon érdekes a magyar nyelv ilyen szempontból, hogy hogyan hivatkoznak a dologra, tehát amikor a lány, a VV Reni elmondja a többi villalakónak, akkor... elkezdi mondani, és nem tudom, szünetet tart, és az egyik játékos visszakérdez, hogy terhes vagy, és akkor mondja, hogy igen, csak nem akartam ezt így kimondani, és utána is a versenyzők úgy hivatkoznak arra, hogy teherbe esett a VV Reni, hogy a kialakult helyzet. Igen. És ez nagyon, nagyon érdekes, hogy ők így hivatkoznak rá, és a Puskás Peti meg nagyon, tehát hogy ő így látszik, hogy tudatosan készült arra, hogy úgy vezesse le most az összefoglalókat, hogy tekintettel legyen a versenyzőkre, és egyébként ne sértsen érzékenységet a nézőkben, azokban sem, akik elvi alapon az abortuszt nem fogadják el. Ez egy olyan műsor, amiben politika sincsen, tehát hogy egy olyan közönségre lő, ami ezeket a típusú érzékenységeket próbálja kikerülni, és egy nagy ilyen, hát hogy mondják, ezt ilyen népműsor akar lenni. Tehát, hogy egyszerre nagyon személyes, és egyszerre senki ne szóljon bele persze abba, hogy a saját életét hogyan határozza meg valaki, de a maga a műsor koncepciója pedig az, hogy nézed, hogy emberek hogy döntenek bizonyos kérdésekről, emberek hogyan teljesítenek bizonyos helyzetekben, és te ezt véleményezed. És tehát van egy ilyen ellentmondás ebben az egészben, hogy nem véleményezheted azt, hogy egy ilyen helyzetben ki mit tesz, vagy hát véleményezheted, csak bizonyos erkölcsi normákkal az szembe megy, hogyha te ezt véleményezed, a másik pedig pont arról szól, hogy ez a műsor pont azért működik, mert az emberek az utcán arról beszélgetnek, hogy a VVXY meg a VVZZ azok így mit csináltak, és ettől válik virálissá az egész, hogy folyamatosan megy a pletyka arról, hogy benn mi történik, és nagyon érdekes az, hogy a Puskás Peti pedig nem kialakult helyzetet mond, hanem ő azt hiszem úgy fogalmazott, hogy most egy nehéz döntés előtt álltok.
Ami még nagyon érdekes, a másik műsorvezető, akinek nem jut eszembe.
Megyeri Csilla.
Igen.
Ő is nagyon érdekesen vezeti ezt a műsort, talán egy kicsit pont az ellentéte, a Puskás Petinek, ő egy kicsit ilyen szertelen módon, vagy egy ilyen szélebb
élet. Egy felfogozott lelki állapotban, hogy kedves néző, milyen érdekes, stb. A Puskás Peti pedig egy ilyen rezignált, bölcselkedő stílust hoz, de hogy minden esetre a Megyeri Csilla volt az, aki az egyik adást úgy zárta le, hogy igen, már két rendkívüli esemény történt ebben a műsorban. Ez a két rendkívüli esemény egy
szexuális zaklatás volt, meg egy
nem kívánt terhesség.
Igen.
Igen, és hogy reménykedik benne, hogy egy harmadik esemény is történni fog, ami ugye áttöri a, úgymond a nem tudom, az érdeklődésnek az üvegfalát, és eléri az egész országot.
Talán úgy fogalmazott, hogy három a magyar igazság.
Lehet. Én a reménykedik kifejezésre emlékszem kristálytisztán. Lehet úgymond most egy ilyen morális felháborodásba belepörögni, hogy úristen, hogy lehet abban reménykedni, hogy történik egy harmadik szörnyűség, de hogy közben meg azért nagyon-nagyon nehéz műsorvezetőként, meg a műsorkészítő egyénként kivonni magadat a műsor logikája alól. Igen. Mert hogy a műsornak ténylegesen ez a logikája, hogy valamilyen szörnyű felkavaró eseménynek kell történnie ahhoz, hogy ez kilépjen a nem tudom, van egy helyel közel hűséges nézőközönség, és el kell jutni azokhoz, például hozzá, például hozzám, például nem tudom kihez, aki azért néz bele, mert hogy úristen, történt valami, ami iszonyatosan szokatlan, és kíváncsi leszel arra, hogy úristen, mi történik itt. És a másik, ami még nagyon érdekes, az az, hogy maga a való világ, amit állít a világról, az ténylegesen az, hogy egy antitársadalmat hoz létre, mert nem az van, mint a köznapi valóságban, hogy a versengés és az együttműködés az mindig ki kell, hogy balanszírozva legyen, nyilvánvalóan nincsen kibalanszírozva, de hogy valamennyire mindig van egy ingamozgás, mert ha csak versengés van, vagy ha egyáltalán nincsen, akkor megroppan úgymond a társadalomnak a szövete, vagy egy munkaközösség sem tud úgy működni, hogyha mindenki egymással verseng, egyszerűen ez így nem létezik, elképzelhetetlen, egy család sem tud úgy működni, egyszerűen nem tudsz közegeket elképzelni, ahol az történik, mint ami itt történik, hogy együttműködésre van szükség, empátiára, mert hogy úgymond a túlélést azt szolgálja, hogy te kezet nyújtasz a másiknak, mert hogy tudod, hogy akkor utána számíthatsz rá, nem feltétlenül ezért csinálod, de hogy van egy mélyen beépült kulturális tudás erre vonatkozóan, de hogy ugye itt az történik, hogy van egy mélyebben beépült kulturális tudás arra vonatkozóan, hogy mi a műsornak a logikája, tehát az, hogy itt van egy határvonal, amit nem feltétlenül érdemes átlépni, tehát hogyha én túlságosan empatikus és együttműködő, kevésbé versengő leszek, akkor az esélyeimet rontom, mert hogy csak egy ember érhet be a célba. Igen. De egyszerűen közösségek nem így működnek, és itt meg emberek abban a tudatállapotban vannak berakva, hogy muszáj bizonyos helyzetekbe, például különböző játékok során, meg úgy alapvetően a mindennapokban közösségként is működnék, utána pedig ezt a közösséget le kell rombolniuk azért, hogy utána az az egy talpon maradjon.
Nincsenek értelmes stratégiák, vagy persze vannak, de csak olyan nagyon általánosan meghatározható stratégiák, hogy legyél a helyzetek középpontjába azért, hogy sok jelenetbe legyél bevágva az összefoglalóban, meg nem, tehát, hogy van egy-két ilyen dolog, amit fel lehet sorolni ahhoz a szükséges feltételként, hogy valaki megnyeri ezt a játékot, de hogy érted, ez nem egy énekverseny, ami szintén egy szubjektív műfaj, hogy ki mennyire énekel jól, de nem annyira szubjektív, mint az, hogy ki mennyire jó fej. Tehát, hogy amikor benne vagy egy X-faktorba, akkor ugye egyrészt nem vagy elzárva a társadalomtól, tehát olvasod azt, hogy mi a társadalmi reakció a te teljesítményedre, vagy hogy mit szólnak hozzád a nézők, meg mit szól hozzád a zsűri, meg hallod azt, hogy a többiekhez képest milyen van, vagy azt, hogy te mennyire vagy megnyerő egy adott nézőközönségnek, mik azok a tulajdonságok, amiket értékelnek. Folyamatosan az megy a fejükbe, hogy gondolom, hogy hogyan kéne ebben a szituációban, vagy abban a szituációban viselkednem, hogy azt a nézők elismerjék. Tehát, hogy ez egy teljesen, nem teljesen, de egy 80%-ban halálosan random dolog.
Persze, és folyamatosan ebbe az irányba tapogatózzak, mert amikor arról beszél a két játékos, a VV Geri meg a VV Reni, hogy akkor most megtartsák-e ezt a gyereket, akkor van egy harmadik fél, akit nem tudnak nem kizárni ebből a képletből, a nézőt, és az, hogy a nézőnek mi a fogalomrendszere azzal kapcsolatosan, hogy mit jelent felelősségteljesnek, avagy felelőtlennek lenni, meg mit jelent ragaszkodónak, odaadónak lenni, és amikor úgymond a közös jövőjükről, meg egy meg nem született ember jövőjéről beszélgetnek, akkor ebbe minduntalan bele szüremlik ez a tényező, és ez teszi egyébként rettentően bizarrá ezt az egészet. És egyébként azért nagyon megvilágító erejű ez a jelenet, mert Valójában mindig, folyamatosan, minden percben ez történik ebben a műsorban, csak...
Nem tudom, lélekre erőteljesebben ható szituáció, mint az, hogy most megettem a lekvárodat.
Igen, és ezért van az egyébként, hogy egyedi esetek az általánosságokra rendkívül jól rá tudnak mutatni nagyon sokszor.
Valójában szörnyű az is, hogy mi itt most erről beszélgetünk, hogy előállhat egy olyan helyzet, és előállít a magyar kereskedelmi média egy olyan helyzetet, hogy foglalkoznak emberek mások magánéletével ilyen mélységben, de hogy ugye azáltal, hogy ez a műsor egyrészt 0-24-ben streamelve van, másrészt pedig minden nap van belőle az erős pillanatokban egy összefoglaló, tehát ugye ezek az emberek most közéleti személyiségek, és minden dolog, ami történik velük, ami nagyrészt a klasszikus besorolás szerint magánügy lenne, gyakorlatilag mindegyik, az közügyé válik.
Hát meghat a köznyilvánosságra, és egyébként ezáltal emlékezzünk meg a György Péter 70 éves, jól lehet lekövetni azt, ahogyan kereskedelmi média Magyarországon szinteket lépett a György Péternek a tévékritikái alapján, amiből azért van egy pár, de hogy minden esetre az ő egyik megfigyelése volt az, hogy hogyan hoz létre a kereskedelmi média a valóság megmutatásáról való folyamatos papolással, beszéddel és ennek a görcsös akarásával és ennek a igyekezetnek a demonstrálásával egy álvalóságot, a valóságnak egy olyan érzékelését, ami elkormányoz mindannyiunkat egymástól és attól, ami körbevesz minket, mert ugye egy idő után elkezded úgy érzékelni a valóságodat, azokkal az előfeltételezésekkel fogsz élni, hogy ezek az emberek ilyenek, ők így intézik a konfliktusaikat, így élik meg az örömüket, stb., de hogy minden esetre az elmesélt történetek visszahatnak arra, ahogyan te meséled azt a történetet a fejedben, hogy néz ki Magyarország.
Pár napja visszaolvastam egy 2021-es Telex cikket, ami a Big Brother első évadának 20. évfordulójáról íródott, és hogy milyen hatással van ez az egész a köznyilvánosságra, ez nagyon érdekes, hogy a honvédelmi bizottságnak is reagálnia kellett, mert hogy ilyen vita volt arról, hogy volt egy ilyen katonahét akkor is a Big Brotherben, és hogy ez jó vagy nem jó, és hogy azt hiszem ott valaki a honvédelmi minisztériumból nyilatkozott, hogy hát ez milyen jó, mert hogy itt népszerűsítik a katonaságot, de tehát, hogy volt ilyen konkrét politikai vita is erről, meg volt olyan is, hogy valamelyik játékos lecigányozta Orbán Viktort, és hogy utána megkérdezték az Orbánt, hogy mit gondol erről, és az Orbánnak konkrétan reagálnia kellett arra, hogy az egyik Big Brother játékos őt hogyan becsmérelte. Ezt elképzelni, hogy Orbán Viktor egy Big Brother játékos szavaira reagál, tehát ez nagyon erősen mutatja azt, hogy mekkora hatása volt ennek. Nagyon, nagyon viccesnek találom.
Hogyha áttérünk a szerelem irodalmi vagy filmes ábrázolásaira, akkor van valamilyen elem, amivel kapcsolatosan neked hiányérzeted van? És ha igen, akkor mi az?
Nekem hiányérzetem szokott lenni azzal kapcsolatban, hogy amikor szerelmi történeteket látunk, akkor általában vagy nagy érzelmeket látunk, vagy nagy problémákat látunk, mint hogyha a szerelem természete olyan lenne, mint amilyennek a tini szerelmek természetei, tehát, hogy meg vagy őrülve, és minden nap hozol egy hülye döntést, vagy egy jó döntést, és ilyen hatalmas amplitúdóval megy ez az egész, és hogy azzal kapcsolatban van hiányérzet, amit tök kevés alkotás foglalkozik, persze vannak, amelyek foglalkoznak, de hogy a szerelemnek az ilyen hétköznapjaival, meg annak, tehát, hogy amilyen valójában egy szerelmi kapcsolat, vagy amilyen a legtöbbször egy szerelmi kapcsolat, azzal szerintem így ritkán foglalkoznak művek, és ezt azért szoktam hiányolni.
Amúgy ebben az évben a szenvedély íze valamennyire megpróbálta pótolni ezt a hiányt. Franciaország, 19. század, és ilyen gurmé nemes úr, akinek tényleg így baráti körének is így leginkább ez számít, hogy összejöjjenek, és különleges dolgokat egyenek. A társasági érintkezésük az így néz ki, és akkor az ő szakács nője az, akivel ő lényegében egy életet leél, de hogy nincsen házasság azért, mert ugye amit a házasság ebben a korban jelent, azok a korlátok, kötöttségek, de ugye nyilván a férfinak meg megvan ez az elvárása, hogy az elköteleződésnek azt a szintjét megélni, de a nőnek meg megvan az az elvárása, hogy ő meg a lekorlátoltságnak azt a szintjét nem akarja megélni, de az egymás iránti tisztelet az mindvégig jelen van, és nagyon érdekes ez a házasodni vagy nem házasodni kérdés, ez így van bemutatva, hogy folyamatosan sakkozgatnak, hogy mit nyerhetnek és veszíthetnek, de hogy közben meg maguk a mindennapok vannak csak bemutatva, úgymond.
Igen, ez egy jó példa, szerintem is, igen. Egyébként most jelent meg Csányi Gergely szociológus könyve, az a cím a könyvnek, hogy a szex politikai gazdaságtana, és hát a kötetben a szerző amellett érve, hogy a szexualitás nem lehet csak és kizárólag magárügynek tekinteni abban az értelemben, hogy egyéni döntések sorozata, vagy egyéni ízlések, egyéni preferenciák sorozata, hanem azt, hogy milyen a szexualitásunk, azt mindig is befolyásolták gazdasági folyamatok. Igazából azt kérdezem tőled, hogy amúgy te például erre tudsz konkrét ilyen történeti példákat mondani?
Hát egyet emelnék ki, az a prostitúciónak és a házasságnak az összefüggése, amikor a protestantizmus megjelenik, és elkezd egyre inkább előre törni a német területeken. Augsburgban 1532-ben bezárják a bordélyt, és utána eljutunk arra a pontra, amikor maga a prostitúció az egyre inkább kriminalizálva lesz, és mivel úgymond nincsenek hivatásos, a városi tanács által jóvá hagyott és közvetve alkalmazott prostituáltak a nyilvános házon keresztül, ezért a prostituált fogalmát kiterjesztik kb. Minden nőre, mert úgy kezdik el a prostituáltakat értelmezni, mint akik paráznák, vagy mint akik házasságtörők, tehát minden nő, aki gyanús, az potenciális módon prostituált lehet, és 1528 és 1548 között több mint 110 per van, amit nők ellen folytatnak le prostitúció gyanúja miatt. Ezek közül több esetben kihallgatás is van. Itt általában úgy kérdezik a nőket, hogy egy ilyen moralizáló, vallásos felhanggal tesznek fel mondjuk olyan jellegű kérdéseket, hogy mikor vetted el XY-nak a becsületét például. Azért, hogy itt értető legyen az, hogy miért ezt a példát hoztam fel, fontos elmondani, hogy mi volt a bordélynak a, hát nem kizárólagos, de az egyiknek kitulajdonított funkciója még a bezárás előtt, a régi jó katolikus időkben. Szóval alapvetően a bordélynak a vezetője a városi tanácsnak tett esküt, és maguk a nők pedig folyamatosan bábák, orvosok által ellenőrizve is voltak, alapvetően köztulajdonként voltak számon tartva, és az egyik funkció, amit a nyilvános háznak tulajdonítottak a városi tanács részéről, az az volt, hogy óvta más emberek házasságát azáltal, hogy azok a férfiak, akik ugye szabadon látogathatták a bordélyt, tehát a házasulatlan férfiak, azok nem fogják mások feleségeit úgymond
elszeretni.
Hát igen, igen. És alapvetően az is nagyon érdekes, hogy volt egy olyan kifejezés, egy olyan megfogalmazásmód, hogy a házasulatlan többnyire fiatal férfiak úgymond egy éjszakára elveszik magát a prostituáltat, úgymond a házas embereket utánozhatják a bordélyon belül. De hogy ami nagyon érdekes, az például a kézműves legényeknek a helyzete, akik csak akkor tehettek szert nagyobb volumenű anyagi függetlenségre, amikor mesterek lettek, és azért ez nagyon-nagyon elhúzódhatott. És akkor maguk a kézműves legények pedig belekerülhettek egy elhúzódó kamaszkorba lényegében, ami frusztrációkat szült, ezért van az, hogy késő középkorban látjuk azt, hogy csoportos nemi erőszak elkövetői között nagy számban fordulnak elő kézműves legények is. Hát lényegében a városi tanács, meg a városi polgárság részéről volt egy olyan elvárás, hogy maga a kézműves legény addig ne házasodjon meg, amíg nem rendelkezik azzal az anyagi függetlenséggel, amivel el tud tartani egy családot. Tehát majd a bordély az úgymond elintézi azt, hogy késleltetve legyen a házasság, de alapvetően a protestáns igehirdetők pedig abból indultak ki, hogy nem lehet a bordély a szükséges rossz, ami megakadályozza a még nagyobb bűnöket, mint a házasságtörést, meg azt a típusú korai házasságot, ami nyomorba juttatja a megházasodott feleket is. Ők meg elkezdik a korai házasságot szorgalmazni, mert hogy azért annyira ők sem naivak, hogy azt gondolják, hogy a fiatalok azok nem fognak nemi életet élni. Alapvetően a bordélynek a bezárása, hát egy tisztább, morális elképzelésből indult ki, ami a házasságra vonatkozott, de ezáltal hosszú távon azt érte el, hogy minden nőt potenciálisan gyanúba kevert, mint lehetséges prostituáltat, mert ugye alapvetően az azzal kapcsolatos vélekedések, hogy a nők kévágyóbbak, mint a férfiak, azok nem változtak meg. Azzal kapcsolatosan volt némi vita, hogy a férfiak a pusztító, romboló, felforgató kévágyukat mennyire képesek kontrollálni, mert hogy a bordélynek a bezárása az pont azt az állítást teszi meg, hogy képesnek kell lenniük arra, hogy visszafogottak legyenek. Ez meg ugye meg nyilván hozzákapcsolódik ehhez a, ahogyan el van képzelve az ideális polgár ebben a korban. És alapvetően itt már látszódik a gazdaságnak a szerepe, hogyan kellene magának a társadalomnak működnie, mikor lehet vagy nem lehet házasságot kötni, és mi a kijelölt szerepe, hát magának a prostitúciónak, mert hogy korábban ténylegesen olyannyira, hát egy tisztító szerepet tulajdonítanak neki, ami már az Aquinói Szent Tamásnál megmutatkozik, amikor arról ír, hogy a bordé olyan, mint a királyi udvarban a pöcegödör, rendkívül mocskos, de szükség van rá, hogy megmaradjanak az élhető körülmények, és ezek az elképzelések azok, amik olyannyira erősek, hogy például van egy domonkos igehirdető, Krakó városának tanácsolja azt, hogy ott is alapítsanak egy bordét, mert az majd javítani fog az együttélésnek a minőségén is. De minden esetre az, amit házasságról, szexualitásról gondolunk, az folyamatosan mozgásban van történetileg. Ezért is ajánljuk Csányi Gergelynek a könyvét, mert hogyha ez részletesebben érdekel titeket, akkor ott azért példáknak a garmadáját fogjátok találni.
És lassan rátérve a szerelmi háromszög sztorikra, neked van kedvenc szerelmi háromszöged, ami nem fikciós, hanem ilyen valóságban tetten érhető eset?
Van ám, és maradunk a 16. században, egészen pontosan 1548-ban Franciaországban egy Martin Ger nevű parasztember fogja magát, és elhagyja a faluját, elhagyja a feleségét Bertrandot, és beáll katonának. Utána eltelik sok-sok év, és megjelenik egy férfi, bemutatkozik Martin Gerként, a falusiakat mind név szerint üdvözli, emlékezteti őket a régi sztorikra, és 3 év múlva a nagybátyja perbe fogja, hogy ez a Martin Ger, ez nem az a Martin Ger, és a falunak a vargája is elkezdi azt terjeszteni, hogy hát ennek a Martin Gernek a lába az valahogy összement azóta, amióta visszatért a háborúból. Hát alapvetően a nagybáty azért indítja el a pert, mert olyan földügyletek alakulnak ki, amik során kettőjüknek vitájuk támad, és a nagybátynak megvan az az érzése, hogy ilyet a valódi Martinger nem tenne, és hogy egyébként is ez a férfi, ez sokkal pocakosabb, kevésbé sötét a bőre, több bírósági tárgyalás is lesz ennek az ügyletnek a kapcsán, és megmaradnak a beszámolók erről a tárgyalásról. Van egy pont, ahol már igazat adnának annak a férfinak, aki ugye azt állítja, hogy ő Martinger, mert egyszerűen mindenféle réges-régi élményt képes felidézni, minden kérdésre sziporkázóan, intellektuális módon válaszol, lenyűgözi magukat a bírákat, és az érződik, hogy itt ez a valószínűleg imposztor férfi, és a feleség, aki egy másik férfit fogad el az ő valódi férjeként, szeretik egymást. Van már két gyerek, az egyik a régi házasságból, a másik pedig az új házasságból, és alapvetően a gyerekeknek is az az érdeke, hogy legyen anyjuk és apjuk. Tehát alapvetően ott motoszkál a kételj, valószínűleg a bírákban is, hogy itt valami nagyon nem oké, de hogy itt van két ember, akik szeretik egymást, és hogy a gyerekeknek is inkább az az érdeke, hogy két olyan ember nevelje őket, akik szeretik egymást, meg akik így egyszerűen ott vannak. Inkább az a gyanú erősödik, hogy itt a nagybátyja az, akivel kapcsolatosan szintén vannak kérdéses dolgok. Történetileg kinyomozható módon van, amikor ő is hazudik a bíráknak azért, hogy bizonyítani tudja azt, ami meg úgymond bebizonyosodik, mert az egyik tárgyalás után betoppan egy féllábú férfi, az igazi Martinger. És ezután történik meg az, hogy elítélik magát az imposztort, úgy egyáltalán bebizonyosodik, hogy ez a férfi, akit Arnold Tillnek hívnak, ő ténylegesen egy imposztor, aki valamilyen módon találkozott azzal az információval, hogy ő rendkívül hasonlít erre a Martinger nevű fickóra, és felvette az ő személy azonosságát, és elfogadtatta magát azzal a faluval, a Bertrand nevű nővel is, aki meg minden valószínűség szerint beleszeretett, és inkább elfogadta őt férjeként, mint a korábbi férjét, aki hát egy távolságtartó, rideg, jó ideig impotenciával küzdő férfiként ismerhető meg a történeti források alapján, és az is nagyon érdekes, hogy amikor az igazi Martingernek a bíróság feltesz kérdéseket a múltjára vonatkozóan, akkor az imposztor jobb válaszokat, pontosabb válaszokat ad közös múltra vonatkozóan, tehát olyannyira elsajátította ezt az életet, hogy már emlékek szintjén is jobban hozzátartozik, mint ahhoz a férfihoz, aki egy San Quentin nevű csata során elveszti az egyik lábát. És egyébként erről értesülnek a faluban is, mert egy rochefort-i katona az ott áthalad, és találkozik magával az imposztorral, és így megállapítja, hogy ő ismeri a valódi Martingert, és ez nem az a férfi, mert hát akit ő ismer, nem olyan régen elvesztette a fél lábát. Amikor felakasztják az imposztort, még akkor is arról prédikál, hogy a valódi Martinger az legyen nagyon-nagyon törődő és szeretetteljes Bertrandhoz, amikor már a kötelet a nyakába teszik.
Egyébként a mítoszokban is lényeges elem a szexualitás, tudsz erre példát mondani?
Hát alapvetően a Gilgames eposzban Enkidu az, aki Gilgamesnek eleinte a vetélytársa, kvázi vadon él, és az istenek egy ponton küldenek hozzá egy örömlányként praktizáló papnőt, aki együtt hál vele, és a szexualitáson keresztül civilizálja őt. Tehát onnantól kezdve Enkidu emberré lesz, és megváltoznak a, hát a fogalmi keretei, halandóvá lesz, és itt az a nagyon érdekes, hogy a szexualitáshoz hozzá van kapcsolva úgymond a megismerés is. Azért az adás során még számtalan példát fogunk felsorolni arra vonatkozóan, hogy a szexualitás, a vonzalom az mennyi mindent jelenthet, és úgy alapvetően miért lehet a szexualitást a megismerés szenvedélyeként is számon tartani, de hogy egy sokkal tágabb módon, mint ahogyan azt a mindennapok során értjük.
Na, de ezután, a hosszú bevezető után forduljunk rá a filmekre, a bonyolult párkapcsolatokról és a szerelmi háromszögekről, és nem kezdjük is az előző életekkel, amely 2023-as film Celine Song-tól. Most én röviden elmondom kb. Így a cselekmény fontosabb állomásait, tehát van egy dél-koreai szöuli osztály, ahol van egy kislány, meg egy kisfiú, akik ilyen gyerekkori szerelmek, körülbelül a kislány családja, amikor ilyen 12-13 éves lesz a lány, úgy döntenek, hogy elköltöznek Dél-Koreából, és Kanadába fognak menni, és akkor ez a gyerekkori kapcsolat ez itt megszakad, azt lehet tudni, hogy a fiú az Szóulban marad, a lány pedig felnő, író lesz belőle, már New Yorkban él az amerikai férjével, aki szintén író, és ők egy ilyen sikeres művészpár tulajdonképpen. Ugye új neve is lesz, tehát a koreai nevét azt Nora névre cseréli, és amikor megjelenik a Facebook, akkor felviszik egymással a kapcsolatot, és akkor ott néha üzennek egymásnak, de ez még azelőtt van, hogy a Nora egyébként férjes asszony lesz, tehát hogy itt van egy ilyen párhuzamos időség, de az a lényeg, hogy néha felveszik a fonalat, néha nem, és mindig azt tapasztalják, hogy így nagyon el tudnak mélyülni egymásba, a régi emlékeket visszahozzák, nyilván a lányt az a saját gyerekkori identitására, a saját hazájára emlékezteti ez a viszony, és akkor egyszer újra felveszik a kapcsolatot, amikor már a Nora férnél van, és akkor egyszer csak találkoznak, meglátogatja őt Amerikában a srác, és akkor ott láttunk egy ilyen nagyon érdekes helyzetet, ami hármójukkal történik, a férjével, a Nórával, meg ezzel a régi szerelemmel, ami tehát egy ilyen nagyon szép dramaturgiával van egybefogva, és vannak nyelvi akadályok, tehát a Nora a sráccal csak koreaiul tud beszélni, a férjével pedig ugye csak angol, mert a két férfi nem ismeri egymás nyelvét. Ennek a dinamikája nagyon izgalmas, ahogy egyszerre szól arról, hogy mi lett volna, ha, vagy jó döntéseket hoztunk, vagy van-e, hogy milyen alternatív életutak lehettek volna, vagy nem, de szól arról is, hogy igazából mi az az identitás, amit a hazaszeretet jelent, és hogy ezt adott esetben meg tudja jeleníteni valaki személyében, és ezt fel tudja idézni.
Emlékszel amúgy a nyitó jelenetre?
Igen, amikor ott ülnek egy étteremben a három főszereplő, és nincs közös nyelv, és akkor minden a Nórán keresztül zajlik minden kommunikáció.
Igen, és ott satszolgatják más vendégek, szóval így az ő perspektívájukat látjuk, hogy vendégek az étteremben találgatják, hogy mi a viszony ezek között az emberek között, és tulajdonképpen a férj az, akit idegennek éreznek, hiszen ő csak ott ücsörög, miközben a Nora, meg a Hasong, a srác, ők meg nagyon-nagyon el vannak mélyülve a társalgásban, meg egymásra vannak hangolódva. Veled egyébként volt valaha olyan, hogy idegenek kapcsán próbáltad megsatszolni azt, hogy na, mi lehet a viszony?
Ritkán, de elfordult már általában, amikor egy férfi és nő van, ott szoktam néha elgondolkodni azon, hogy furcsálom mondjuk azt, hogy olyan helyzetben vannak, mintha amiben általában párok szoktak lenni, vagy egy olyan tevékenységet végeznek, amit általában párok szoktak végezni, de mégis hallom, hogy mondjuk olyan dolgokról beszélgetnek, amit így pároknak mondjuk tudnia kellene egymásról már. Tehát, hogy és akkor így elgondolkodok, hogy vajon ez milyen viszony, és akkor...
Eszembe jutott az a magyar népmese, azt hiszem az a címe, hogy a show.
Igen.
És ugye ott van egy ponton az, hogy most nem fogjuk az egész mesét így elmesélni újra, de hogy minden esetre
száműzték a királylányt, a családja száműzte otthonról, és találkozik az erdőbe a faszival, aki feleségül veszi, meg hetet hét határa szól lakodalom. Már így rég vége a lakodalomnak, és egyszer csak így ülnek ez az új csávó is valami király, vagy a másik országnak a királya, és így ülnek a kertben, és így egyszer csak így megkérdezi a nőtől, hogy amúgy így miért száműzötték az apád? Így rá szoktam szólni magamra, mert hogy
illetlen?
Nem, azt nem gondolom, hát most arról spekulálok, amiről akarok. Nem, hanem hogy mit, tini koromban így tök idegesített, hogy mit tudom én, elmentem kajálni egy fiúval, vagy elmentem moziba egy fiúval, aki a barátom volt, és akkor így a, nem tudom, a felnőtteknek mindig az volt a tekintete ránk, hogy mi biztos együtt vagyunk. És ez így idegesített, hogy így felnőttek nem bírják értelmezni azt, hogy fiúk meg lányok lehetnek barátok is, és így ezt fedeztem fel magamban, amikor így ezen kezdtem el spekulálni, hogy most mit tudom, vagyunk valahol, hogy hát most érted, miért ne mehetnének moziba különböző nemű barátok, vagy hogy miért van arra kondicionálva az agyam, hogy én mindenkiről, aki egy étterembe, egy szállodába, egy moziba, egy színházba különböző nemű két ember megjelenik, akkor miért úgy raktározza el az agyam, hogy ők biztosan együtt vannak, és akkor erre emlékeztettem magam, hogy hát igen, már én is öreg vagyok, én is már ilyen kódok alapján működök, én is így kategorizálom az embereket.
Akkor nem csak a 16. századi Augsburgban kondicionál a társadalom azzal kapcsolatosan, hogy kit minek látsz.
Ez az ilyen testi kontaktusnak az ilyen, tehát hogy meglátsz egy férfit meg egy nőt ölelkezni az utcán, azt gondolod, hogy ha nincs nagy korkülönbség köztük, és nem feltételezed azt, hogy ez egy szülő-gyermek ölelés, akkor biztos azért ölelgetik egymást, mert együtt vannak, de hogy, tehát, hogy testi kontaktus is simán lehet, nem tudom, barátok között, miért ne lehetne.
A rendező Celine Song külön odafigyelt arra, hogy a srác és a lányt játszó színészek között ne legyen semmiféle testi kontaktus, csak akkor, amikor ugye kamerák előtt adnak egymásnak ölelést. Te mit gondolsz a férj Arthur karakteréről?
Szerintem ez egy nagyon jó karakter, meg nagyon szép az, ahogyan ezek a szereplők így elfogadják azt, hogy így az élet nagyon bonyolult, és ahogy ebben segítik egymást, és nem az történik, hogy ez konfliktusokban, meg valamiféle megőrülésben tör ki, hanem tehát az egymásra való figyelemnek valami nagyon szép kiteljesedése szerintem ez a film, és szerintem nagyon, nagyon jó a férj karaktere is, és nagyon különleges ebből a szempontból szerintem ez a film, hogy nem úgy old fel feloldhatatlan dilemmákat, hogy konfliktussal, hanem hogy valamiféle értő figyelemmel, és ez az értő figyelem benne van ebben a karakterben is.
Meg mind a három karakter empatikusnak van bemutatva, de őrlődnek is, és nem érzed azt, ugye a férj poénkodik is azzal, hogy igen, vannak azok a típusú történetek, ahol én lennék a gonosz amerikai fehér férj, akit most meggátolja a két gyerekkori szerelmesnek az újra egyesülését. De hogy ugye nem erről van szó, meg nem arról van szó, hogy van egy rossz élet, amiből elvágyakozik a Nóra, hanem hogy van egy nagyon jó élete, és van egy olyan élete, ami megvalósulatlan maradt, ami megszakadt, ami soha nem jött létre, és egy erről való fantázia, és egy örlődés, hogy egyébként milyen életem lehetett volna, és ez lehet, hogy
igen.
Lehet, hogy boldogabb lett volna, lehet, hogy nem, de hogy minden esetre kivándorlásnak, meg az úgymond a karrierépítésnek, a dilemmái, azok így hozzá vannak rendelve a te egykori kultúrádhoz való kötöttségekhez. Tehát az azzal kapcsolatos viszonyhoz, amiben benne van egyrészt a vonzalom is, de másrészt pedig a távolságtartás is, mert hogy a Nóra meghozza azt a döntést, hogy ő New Yorkban akar élni, drámaíróként akar karriert csinálni. Hát még azok a szokások, amiktől óckodik, azok is keltenek egyfajta otthonosságot, mert ugye ez a srác, akit ő nagyon koreaiként prezentál kb. A férjének, ez megjeleníti ezt az ellentmondásos viszonyt egyrészt a számára, amit már elvesztett, ami már nem az övé, de egykor az övé volt, és ezt az ilyen eldöntetlen állapotot, hogy az is én voltam, mármint hogy a 13 éves kislány, az a haza és kultúra is az enyém valamilyen szempontból, de hogy én már máshol vagyok, más valaki, és ott van bennem az a többféle személyiség, az a többféle kulturális hagyomány, tényleg van ez a nyelvi kérdés is bemutatva, hogy a férjével máshogy beszélget, máshogy viselkedik, ezzel a sráccal is máshogy beszélget, olyan érzése van a nézőnek kívülről, hogy vele amúgy felszabadulta, vagy hogy van egy olyan meghittség, ami egyébként vizuálisan úgy van bemutatva, hogy itt mindig van egy távolság is, szóval amikor elbúcsúznak egymástól gyerekként, akkor azt látjuk, hogy két különböző úton indulnak, de hogy konkrétan két különböző úton, két lépcső, hát egy kereszteződésnél így máshová indulnak el, és később, amikor New Yorkban újra találkoznak, akkor például van egy ilyen jelenet, hogy állnak a metróban, és akkor ott van köztük egy korlát, ami elválasztja, megfelezi a képernyőt, és akkor egyrészt egy térben utaznak, de hogy azért így érezzük a távolságot, meg nagyon sokszor tök jól vannak használva a különböző tereptárgyak, hidak például, és mindig azt érezzük, hogy itt van egy meghittség, egy egymásra hangolódás, egy egymás felé közeledés, és egy egymástól való távolodás. Hát az újraegyesülés, a másikban való bentlét és együttlét, a másikba való belelépés, kölcsönösség, mellett ott van a másikról való leválás is. Meg tényleg így a saját kultúrához való ellentmondásos viszonynak a bemutatása, az erről való gondolkodás, meg így a magának a, hát az önképnek a kérdése. Nagyon találó szerintem az a megfogalmazás, hogy ezt fel lehet fogni egy identitás drámaként, úgy, hogy egyébként a film rendkívül visszafogott, és nem akar harsány drámai eszközökkel élni, de hogy mellette, amiről beszél, az így is átjön, az így is elmondható, és pont ezért nagyon frissítő élmény is, és egyébként megrázó is tud lenni, annak ellenére, hogy nem azt érzed, hogy egy kalapáccsal ütik a fejedet, hogy na, megindult vagy már, meg mit tudom én. Az is nagyon-nagyon jó és érdekes, ahogyan többféle idősíkkal dolgozik a film. Szóval tulajdonképpen azt látjuk, háromféle idősík van. Először a gyerekkor, ott van egy búcsúzás, de hogy ezt ugye egy újra egyesülés követi, ugye Facebookon keresztül, és utána ott megint van egy búcsúzás, és harmadjára megint van egy újabb találkozás, és ez az, ami a cselekménynek a jelentősebb részét kitölti, meg ahol mondjuk összefutnak a szálak, meg a dilemmák. Veled megesik az, hogy meg nem valósult alternatív életutakat vázolsz fel önmagad előtt, vagy hogyan viszonyulsz ehhez a jó szokáshoz, jó vagy rossz szokáshoz?
Azt hiszem, hogy nagyrészt tudatosan dolgozok ellene. Szóval én alapvetően tapasztaltam a környezetemben sokszor, hogy nagyon káros szorongásokhoz vezet, ami lett volna, ha keretezésű életvezetés, és általában úgy hozom a döntéseimet, hogy utána azokat abból a szempontból eldobom, hogy már meglévő adottságként tekintek rá, és nem gondolkozok azon, hogy mi lenne, ha máshogy lenne, hogyha az egy nem megváltoztatható döntés.
Alapvetően ez az alternatív idősíkokon való spekulálás azért bénítólag tudhatni.
Igen.
Az az érdekes, hogy itt hozzásegíti a karaktereket valaminek a pontosabb megértéséhez, elrendezéséhez, szóval itt is krízisként van bemutatva, de egy olyan jellegű krízisként, ami válaszokat kínál, meg egy megtisztító, tanító erővel tud hatni. Ami persze minden válságjelenségről nem mondható el, nem szeretném itt a válságok nagyszerűségét propagálni, de hogy alapvetően nagyon érdekesen viszonyul a film ehhez a jelenséghez is, mert hogy nem mondja azt, hogy ez így egyértelműen, hogy ez borzalmas, szenvedés, stb., hanem egy olyan jellegű örlődésként mutatja meg, amire lehet érzelmileg érett módon, adekvált módon reagálni, és ezt a reagálást azt könnyíti meg, hogyha van egy, amit említettél, egy egymásra odafigyelés, és itt lényegében folyamatosan ez történik, egymásra és önmagukra figyelnek a karakterek.
Igen, de meg amúgy jó, vagy hogy ritkán vannak olyan filmek, amik nem ilyen nagyon önző, vagy legalább nincs benne egy nagyon önző ember, vagy nincsenek benne ilyen elmebetegek, meg tehát, hogy normális emberek teljesen normális dilemmáiról egy tök jó film, és amúgy tökre hat az érzelmekre, így is. Én nagyon sokat sírtam rajta, de néha olyan jó ilyen normális emberekről filmet nézni, mert sokkal könnyebb valahogy elhinni azt, hogy ezek valós problémák, vagy hogy ezek valódi helyzetek, és ezek valódi karakterek. Mert sokszor, amikor az ilyen szélsőséges tulajdonságokkal rendelkező emberekről nézünk filmet, akkor nekem az azért tud valahogy egy ilyen nagyon fura, tehát hogy néha nem hiszem el, amit látok, és most fogunk mindjárt beszélni egy kicsit később majd a gyújtogatókról, ott volt ez egy ilyen nagyon erős élményem, hogy hát, hogy így nem, egyszerűen nem hiszem el, hogy nem tudok ezekkel a problémákkal mit kezdeni, mert számomra ezek nem létező problémák. De menjünk tovább, szerintem mindenkinek ajánljuk az előző életeket, nagyon sokat lehet rajta sírni.
Van egy nagyon iszonyatosan jó jelenet, amit nem mondhatunk el, de nagyon...
Mert tiltja a törvény.
Igen. Már tönkretennénk magát az élmény, de hogy minden esetre úgy nagyon csendes, hogy ezáltal szól iszonyatosan nagyot magában a nézőben érzelmileg. És ami még bennem nagyon megmaradt, az, amikor a férje panaszkodik arról, hogy a Nóra nagyon sokszor álmában koreaiul beszél.
És nem értem, mit mondani.
Igen, és hogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat azzal kapcsolatosan, hogy van egy olyan része a párjának, amihez neki sose lesz hozzáférése. Most én nem arra gondolok, hogy koreaiul ne lehetne megtanulni, hanem hogy alapvetően ahhoz a élmény csomaghoz, ami benne van, amihez még magának, a Nórának is, hát úgymond kérdéses az ehhez fűződő viszonya, és igazából ennek a definiálásáról nagyon jól mesél a film.
És akkor menjünk tovább a Challengers-re. Ez tulajdonképpen egy sportfilm, 2024-es Zendaya főszereplésével, ami már alapból egy nagyon ígéretes dolog volt, mert hát azt kár lenne tagadni, hogy Zendayának a, nem tudom, jelenléte az egy nagyon erős, és ez egy olyan kézjegy lesz a filmen, ami emlékezetessé teszi, de korán sem csak arról van szó, hogy az ő játéka menti meg a filmet, vagy viszi el a hátán. Egy ilyen tenisz világba vagyunk, ahol a fiatal korban kezdődik a sztori, ilyen junior bajnokok versenye van, ahol a Tashi, akit a Zendaya játszik, ő egy ilyen nagyon menő női teniszező, aki már ebben a fiatal korban is mindenki róla beszél, hogy mekkora tehetséges, van két srác, akik legjobb barátok, párosban is szoktak indulni, ott ezen a bajnokságon megismerkednek, és mindketten fel akarják szedni, és egy ilyen nagyon érdekes szerelmi háromszög dinamika az, ami az egész filmet így játítatja, mert hát mindig csak a teniszen keresztül beszélnek a közöttük lévő hatalmi, meg szerelmi dinamikákról, ugye a Tashi az versenyezteti is ezt a két fiút, hogy nem tudom, azzal jön össze, aki legyőzi a másikat, stb. És akkor ráadásul egy ponton ugye azzal is szembesül mindenki, hogy pont az hiányzik az egyikből, ami megvan a másikban, és hogy igazából egyik sem elég jó, de az egyikre se lehet se nemet mondani, se igent, és ez akkor, ez a dinamika egészen a felnőtt korukig elkíséri őket, amikor ráadásul már így meg is változnak a szerepek abból a szempontból, hogy ki mennyire marad benne a profi teniszbe, és miért, és milyen szerepben marad benne, és hogy ki milyen eredményeket ér el a felnőtt pályafutása során, és ezek a, tehát hogy a teljesítmény és a vonzalom az hogy van párhuzamba egymással ebben a filmben, hogy egymást a teljesítményen keresztül értelmezik, vagy annak ellenére, tehát ilyen kérdéseket vet fel ez a film. Azért a számomra kérdéses, hogy persze, folyamatosan ez a tenisz allegória van, de szerinted például a teniszről szól ez a film?
Hát az a nagyon érdekes, hogy a Tashi mondja el azt, hogy a tenisz az emberi kapcsolatoknak a leképeződése, metaforája, de hogy ezzel, hogyha ezt az állítást komolyan vesszük, akkor azt is mondjuk, hogy az emberi kapcsolatokban, egy szerelmi kapcsolatban mindig van egy nyertes fél. Mert hogy a tenisz az nem úgy működik, hogy adogatjuk a labdát, és akkor itt az az esztétikai élmény, amit létrehoz a labda adogatása, meg a egymásnak feszülő teljesítmények, akkor ez az a fő remek mű. Jó, igazából nagyon-nagyon sok szinten problémás ez az analógia szerintem, mert hogyha már arra gondolunk, hogy egy kapcsolat se feltétlenül arról szól, hogy egy panorámát hozunk létre másoknak, miközben nyilvánvalóan nem lehet úgy kapcsolatban lenni valakivel, legalábbis szerintem nehéz teljesen megélni az adott kapcsolatot, akkor, hogyha ez valahogy nincsen elhelyezve azokban a kisebb-nagyobb közegekben, amikben azok az emberek mindenképpen benne léteznek. És itt az a nagyon érdekes, hogy egy mikrovilágot látunk, ugye a tenisznek a világát, és ebben meg lehet tenni ezt az analógiát, hogy igen, itt a tenisz ténylegesen arról szól, hogy hogyan dominálod le a másikat, és hogyan hozod ki a másikból azt, amiről még ő sem tud, hogy az úgy benne van, meg igazából a filmben szerintem nagyon-nagyon jól be van mutatva az, hogy milyen vonzalmat lehet érezni egy vetétás iránt, vagy hogy a versengés hogyan értelmezhető vonzalomként. Most elég az Iliászra gondolni, ahol ugye van egy szerelmi kapcsolat a Patroklosz és az Achilleus között, amit háromszögesít az, hogy Hektor megöli Patroklost, miközben az Achilleusnak a páncélzatát hordja, és ezért ugye az Achilleus megbosszult, de hogy minden esetre van két rendkívüli tehetség, az Achilleus meg a Hektor, és akkor van egy ezt a versengést elszenvedő, ebbe belepusztuló harmadik fél is, és hogyha ugrunk pár ezer évet, akkor a Krúbi Orbán vert ki a Ferinek című opuszában pedig azt látjuk, hogy Orbán nem tud létezni a másik fele Feri nélkül, és ebbe pedig, amint bele van keverve az erotika, nyilvánvalóvá válik, hát ennek a két pólusúként fenntartott és megtartott rendszernek az abszurditása, ahol egyszerűen nem tudod nem vonzalomként értelmezni ezt az egymásnak feszülést, ezt a korszakos versengést.
És ez is háromszögesedett ugye az MZP jelölésével, Orbán Pucsicsa Petinek verszakkal.
Elhangzott az, hogy itt egy mikrovilág van bemutatva, és szerinted úgy alapvetően magát a sportvilágát milyenek ábrázolja a Challengers. Eszedbe jutottak-e esetleg a hazai sportvilágából származó esetek, vagy megmaradt távolinak is idegennek ez a közeg? Szóval felidézette bármit is, ami azért közelebb esik hozzánk kulturálisan, mint az, hogy amerikai teniszezők hogyan versengenek egymással.
Nyilván az elég sokszor meg van mutatva, hogy mennyire van elüzleti esedve ez az ágazat, meg mennyire zárt mondjuk, az persze eszembe jutott, hogy nincsenek más vonatkozások, vagy nincsenek más dilemmák, csak így a szakmán keresztül értelmezik egymást, meg így az életüket, és ez feltételezem nagy részt igaz a magyar sportra is, tehát hogy az ő életükben annyira központi helyen szerepel a sport, hogy valójában a sport határozza meg az életüket, nem az életük határozza meg valamelyest a sportot, tehát ezt a két dolgot tudnám kiemelni.
Ez a mikrovilágokkal kapcsolatos megfigyelés, ami itt a teniszhez van kapcsolva, az szerintem nagyon sok más közegben is megfigyelhető. Például politikai újságírók esetében érzem azt néha, hogy ugye van egy olyan mennyiségű gondolkodás a közélettel kapcsolatosan, hatalom, politikai, stratégiai viszonyokkal kapcsolatosan, hogy egy idő után ez elkezdi átfertőzni magánéleti viszonyokról, akár baráti, párkapcsolati és a többi viszonyokról való gondolkodást is, mármint, hogy a másik emberhez való viszony, ami nem lehet az a viszony, amit egyik pártelnök folytat a másik pártelnökkel, de hogy mégiscsak megjelenik.
Ez nagyon mások azok a szakmák, amiket részben vagy egészen a nyilvánosság előtt kell folytatni. Ez nagyon át tudja írni szerintem a személyes viszonyokról való gondolkodást is, hogyha az ember olyan anyaggal dolgozik, vagy olyan dolgokat csinál, ami tömegek számára látható, és folyamatosan olyan döntéseket kell hozni a saját életében, amik arról szólnak, hogy ezt most nagyon-nagyon sok ember hogyan fogja értékelni, mit fog róla gondolni, hogyan fog az ő saját énképére hatni, tehát hogy az újságírók énképéhez hozzátartozik az, hogy mit gondolnak róluk az olvasóik, tehát a munka, amit folytatnak, arról sok embernek véleménye van, ugyanúgy, ahogy a politikusok is olyan munkát végeznek, ugyanúgy, ahogy az influencerek is olyan munkát végeznek, és ez azért valószínűleg magával hoz olyan védelmi mechanizmusokat, hogy adott esetben személyes viszonyokat is meghatározza.
Hát meg az is benne van ebben az egészben, hogy különböző módon viszonyulhatsz a politika világához is. Nekem most a 3/3 jutott eszembe, ahol Nagy József újságíróként sokszor képviseli azt az attitűdöt, hogy morális elvárásokkal kell élnünk politikai szereplők felé azért, mert egyszerűen állampolgárként te azt akarod, hogy jobban működjenek a dolgok, vagy igazabb módon történjenek a dolgok, vagy hogy minden esetre van egy ideál, amihez felzárkózhatna a valóság, és egyszerűen törekedni kell erre, és ezt ki kell és lehet hangosítani újságíróként is, és emellett pedig az egy másféle attitűd szerintem, amit például a Pető Péter képvisel, amikor van az ideák világa, de hogy emellett pedig van...
A hatalomtechnikai értelmezés.
Hát igen, igen, az, hogy magának a politikusnak mi a valóság értelmezése, mit miért csinál, és amikor ezt leköveted, te nem a cinkosává szegődsz, hanem egyszerűen újságíróként az egy elsőrendű feladatod, hogy megértsd, hogy mit miért csinálnak.
Amúgy tök jó mind a három főszereplő, vagy hogy szerintem nagyon jó volt a casting, jól működnek együtt, a dinamikák, amik vannak közöttük, azok szerintem nagyon élnek. Miközben egyébként annyira nincsenek jól megírva talán a karakterek, viszont kevés teret enged ahhoz, hogy ne sematikusak legyenek ezek a karakterek, de közben pedig meg tudják tölteni élettel, én ezt éreztem.
Cizáláljuk azt, hogy miért elnagyoltak a karakterek, olykor-olykor. A gesztusaik azok nem azok, mármint hogy ott működik leginkább a forgatókönyv, amikor azt figyeled, hogy valaki mit miért csinál, és hogy ennek így milyen jelentősége lesz adott pillanatokban, stb., és hogy ez hogyan rajzolja ki a köztük lévő dinamikákat, de hogy alapvetően az egyik karakter megbízhatatlan, viszont élettel teli, szegény, ápolatlan, de ellenben a magabiztosságában egy nagyon vonzó karaktert testesít meg, a másik fickó pedig az, aki összehozza a karriert, akire lehet számítani.
Szorgalmas.
Igen, férj alapanyag, aki viszont egy ponton túl már unalmas lesz, megcsömörlött, meg abba akarja hagyni valójában a teniszt, ami meg hát itt a Zendaya által alakított karakternek, aki egyúttal a férjének az edzője is, szóval az ő libidója, az a teljesítményhez van hozzá kötve, tehát hogyha a te párod nem akar eléggé jó lenni abban a szakmában, ami így a világot jelenti nektek, akkor ott igazából, hát maga a vonzalom is megszűnik, meg hogy az nagyon érdekes, hogy képileg ugye az van bemutatva, hogy így nézi-nézi a tási a két fickónak a meccsét akkor, amikor már ők úgymond felnőtté váltak, és így kialakultak ezek a eltérő életpályák, meg hogy így nagyon látszódnak azok a hiányosságok, amik az egyikben megvannak, a másikban meg nincsenek, stb. Mármint, hogy ezek a személyiségjegyek, amik így igazából egy komplex embert kitesznek, de hogy itt két emberben vannak így külön válogatva. A társi azért nagyon hosszú ideig így nem figyeli azt szemmel, hogy így merre megy a labda, mert ő folyamatosan azt látja, hogy körülötte az emberek jobbra-balra forgatják a fejüket, és utána lesz egy pont, ahol ez megváltozik. Hát magának a filmnek a dramaturgiája meg nagyon-nagyon erre van felépítve, hogy hol lesz ez a pont, és mi annak a jelentősége, hogy úgymond ő edzőként, és hát én nem tudom, ilyen végzett asszony a karakterként bevonódik ebbe a viszonyba, aminek van amúgy egy szimmetriája is, mert hogy jó, itt megvan a háromszög, de hogy mellette ott van a két versengő fél, akiknél hát az egymás legyőzése is egy vonzalomként van értelmezve.
Akkor csak forduljunk rá az utolsó filmünkre, a gyújtogatókra. Hát röviden, hát nagyon nehéz összefoglalni amúgy. Ez egy novella adaptáció tulajdonképpen. Murakami Haruki novellájának az adaptációja. Itt is van egy gyerekkori viszony, aminek a felidézésével indul a film. Szöulban egy piacon találkozik egy fiatal nő meg egy fiatal férfi, ahol a fiatal nő hát így úgymond fel akarja szedni ezt a srácot, felidézi neki, hogy gyerekkorában a srác csúfolta őt a kinézete miatt, de...
Hát, hogy konkrétan általános iskolában egyetlen mondata volt hozzá, átment egyszer az utca túlsó felére a srác azért, hogy megmondja neki, hogy ronda vagy. Ez a lány később meg átesik egy plasztikai műtéten.
Elkezdenek találkozgatni, közben a lány elutazik, addig a srácnak az ő lakásába etetnie kell a macskáját, akiről nem tudni, hogy létezik-e, vagy nem, mert elbújik elvileg, amikor megy etetni őt a srác, és amúgy tele van ilyen elemekkel a film, ez a lényege tulajdonképpen a dramaturgiának, hogy nem tudod, hogy amit mondanak, az igaz-e, vagy nem, az valami hülyesség, az valami metafora, egy talány, amit meg kell fejteni, tehát így folyamatosan ilyen hiányosan kommunikálnak, nem lehet érteni, hogy most valakit őrült, vagy valakit át akarja verni a másikat, és akkor visszajön a nyaralásból, de jön vele egy gazdag férfi, és így nem érti a srác, hogy akkor most mi történik, így háromszögesedik ez a viszony, eljárnak hozzá a buliaiba, de hogy van egy ilyen feszültsége a közöttük lévő ilyen társadalmi különbségeknek, akkor ez a gazdag srác így kezd egyre ilyen vészjóslóbbnak tűnni, de hogy ugye az egész filmet a szegény srác szemszögéből látjuk, akinek még a családi hátterével is rengeteg gond van, és hogy így, tehát hogy egy ilyen elfogult nézőpontot látunk, és azt látjuk az ő szemében, hogy ez a gazdag férfi az egyre antipatikusabbá válik, és hogy az ő hármajuk viszonya is ilyen teljesen tisztázatlan, hogy akkor most ki-kibe szerelmes, mert azt se lehet tudni, hogy a gazdag srác és a csaj között most van-e valami, vagy nincs, hogy ezek is így ilyen teljesen tisztázatlanok, és akkor egy ponton eltűnik a csaj, a szegény srác azt sejti, hogy ennek a közel lehet a gazdag sráchoz, de szkoránt sem biztos, vannak dolgok, amiket ő jelként értelmez, de lehet, hogy nem is kell jelként értelmezni, na mindegy, de hogy nagyjából ez egy ilyen nagyon, nagyon szorongató, furcsa viszony, ami lehet, hogy nem is egy szerelmi háromszög, valójában csak ugye egyetlen interpretációt ismerünk, ami alapján annak tűnik, de hogy folyamatosan jelezve van, hogy ez egy tök elfogult értelmezés.
Hát meg az van, hogy azt tudjuk, hogy a srác Jong-su szerelmes a Hemi nevű lányba.
Igen.
Viszont az van, hogy a kettejüknek a viszonya eleinte a srác részéről hát leginkább távolságtartó, rideg, ő egy többnyire munkanélküli, de egyébként alkalmi munkákból élő srác, aki kreatív írás végzett, és egy regényen dolgozik, de amikor így megkérdezik tőle, hogy ez miről fog szólni, akkor nem tudja megmondani, egyszer azt állítja, hogy számára a világ egy rejtély, és igazából azt követjük végig, hogy hogyan bizonytalanodik el a valóság objektív mi voltában azáltal, hogy hát ilyen különböző értelmezések kezdenek el futni a fejében, és tulajdonképpen a érzelmi állapotai alapján kezd el bizonyos feltételezéseket tényként kezelni.
Látszik, hogy egy nagyon jó dramaturgiával összerakott film, nagyon izgalmas, hogy az információk adagolva vannak, nagyon, nagyon jól működik ez, hogy hogyan vált műfajt a film, tehát hogy hogyan képezel meg te is közben mindenféle elméleteket, mikor, mit kérdezel meg, tehát, hogy, de hogy közben ez egy hatalmas feszültséget is jelent a nézőben, frusztrációt, hogy ugye szóba is kerül az, hogy megkérdezi a lány, hogy mi az a metafora, ez is egy ilyen fontos helyen van a filmben, és ugye ez azért, mert hogy rengeteg ilyen metafora van. Ugye az egész gyújtogatók cím is egy Hát egy jelkép, vagy egy nem egy jelkép, nem tudjuk, ugye azt lehet tudni, hogy a gazdag srác azt mondja egy ponton a szegény srácnak, hogy ő hobbiból szokott ilyen melegházakat felgyújtani, és hogy most is fel fog gyújtani itt a szegény srác otthonának a közelébe valahol. Erre a szegény srác utána heteken keresztül minden nap leellenőrzi az otthona közelében lévő melegházakat, egyik sincs felgyújtva, majd amikor újra találkoznak, akkor azt mondja neki a gazdag srác, hogy pedig ő felgyújtott egyet. És hogy akkor azt is hozzáteszi, hogy lehet, hogy azért nem veszed észre, mert túl közelről nézed a dolgokat. És hogy akkor ez most mit jelent? Hogy erre mondtam azt, hogy nekem az adja a feszültséget ebben a történetben, hogy én biztos, hogy egy pillanatig nem maradnék benne egy ilyen emberi szituációba, már akkor nem maradnék benne egy ilyen emberi szituációba, amikor megérkezik az addigi elvileg párom valami random emberrel, akivel utána együtt kell mozogni, és nincs semmi kommentár ezzel kapcsolatban, hogy ez miért van.
Az előző életekben azt látjuk, hogy emberek nagyon asszertívan beszélnek az érzéseikről, itt meg azt látjuk, hogy emberek mondanak dolgokat, ilyen tisztázatlan, tulajdonképpen nagyon laza távoli viszonyokban, de hogy alapvetően valaki mond valami furát, és akkor ennek lehet, hogy olyan jelentősége van, hogy az illetőt a pszichopátia felé tolnád el magadban, fejben, de lehet, hogy egyszerűen csak mondott valami bénácska dolgot.
De ezt mondom, hogy az nagyon nagy feszültséget okoz a film nézése közben, hogy nincs metadiskurzus egyáltalán.
De azért nincsen metadiskurzus, mert itt alapvetően olyan karaktereket követsz le. Hát az az igazság, hogy egyrészt jelképek szintjén is értelmezhető a film, de hogy ez így nem szükséges. Nem szükséges ezt megtenni. Először igazából ezt ne is tegyük meg. Szóval alapvetően itt olyan karaktereket látsz, főleg a srác meg a lány.
Akik magányosak, igen, nincs társaságuk, és persze akkor...
Hát igen, hogy nem, ez nem egy választás kérdése, hogy ó, hát vele nagyon fura beszélgetni, de hogy akkor inkább megyek a haverjaimat, nincsenek haverjai, nincsen családja. Bármint úgy érte, hogy olyan jellegű családja, ami kiutat jelent abból, hogy fura emberekkel haverkodj.
Hát igen, de hogy a Mi a fasz van című kérdést akkor is fel lehet tenni.
Persze, hogy fel lehet tenni,
amikor
de...
nincsen hátországod, és ezért mondom azt, hogy így tök izgi az egész, de hogy nekem így nagyon, nagyon eltolja valami, hogy mondjam, realista izéhez képest nagyon nehezen értelmezhető szférába azt, hogy így soha senki nem tesz fel arra vonatkozó kérdést, hogy így nem halálosan fura, ami most történik velünk.
Alapvetően igazad van, meg ez az, ami generálja a feszültséget, ami szerintem nem feltétlenül baj, hogy be van feszülve a néző. Engem nem zavart az, hogy be vagyok feszülve, és így alapvetően ugyanezek a dilemmák futkosnak a fejembe, hogy miért folytatódhat ez a szituáció, miért jön létre ez a találkozás, mit jelent ez a viszony, mert hogy egyébként, ami a fiatal srác és lány között van, az se egy szerelmi kapcsolat igazán, nem tudjuk, hogy mi, de hogy alapvetően lefeküdni egy olyan emberrel, akiről így az az egyetlen élményed, hogy ó, igen, a gyerekkorodban jelentett neked valamit, azt jelentette, hogy ő volt az, aki rondának tartott, és utána felnőttként összefuttak, és így felteszed neki azt a kérdést a lakásodon, hogy képes vagy-e ugyanezt az állítást megtenni most, ahogy rám nézel, és nem vagy képes rá, mert most már vágysz rám, és én meg rákapcsolódok arra, hogy valaki rám kapcsolódik, és ez az, ami feltölt valamivel, mert olyan üres vagyok, hogy ez a kis, apró darabka, amivel engem kiegészít, az az ember, aki, hogy mondjam, sokféle kérdést fel lehet tenni így vele kapcsolatosan, de azt az állítás minden további nélkül meg lehet tenni, hogy valami nagyon-nagyon nem oké vele. És itt tulajdonképpen az van, hogy elindul a film úgy, mintha egy romantikus film lenne, és utána pedig, amikor megtörténik ez a beszélgetés a melegházakkal kapcsolatosan, amikről azt állítja a bennevű gazdag fickó, hogy teli van Korea leromlott, koszos, elhagyott üvegházakkal, amik kiprovokálják azt, hogy fel legyenek gyújtva, és hogy igazából ezzel a rendőrség se foglalkozik, meg hogy úgy alapvetően az, hogy fel vannak gyújtva, az nem is egy cselekvés, hanem egyszerűen ilyen a természet, úgy, mint ahogyan, ha sok eső esik, és az özönvíz így elmos dolgokat, az is csak úgy, hát úgy megtörténik, és így nem lehet az esőt vagy a folyót számon kérni emiatt. Szóval így önmagára egy természeti jelenségként hivatkozik a tetteire, meg hogy úgy alapvetően az is természeti jelenségé válik, ahogy a nők élnek, amilyen a nem tudom, a helyzetük, a viszonyok, és itt lép be egyébként ez a jelképes szimbolikus szín, mert ugye, hogyha belepöröksz a filmbe, akkor már megteheted azt az állítást, amikor elindul ez a hát egy olyan nyomozás, ahol lehet, hogy nincsen bűncselekmény, vagy hogy maga a nyomozás hozza létre magát a bűncselekményt, szóval igazából a semmi után, a hiány után indul meg a nyomozás, de hogy alapvetően az van, hogy az üvegház mögé be tudott helyettesíteni a lányt is. Vagy azokat az embereket, akik sehova és senkihez sem tartoznak, és jóformán senkinek sem hiányoznak, hiszen nincsenek emberi kapcsolataik, megszűntek, felszámolódtak, és utána pedig oda tudod rakni azt a szintet is, ahol az ő eltűnésük, megaláztatásuk, eltörlésük ténylegesen úgy van bemutatva, mint amikor kijönt a folyó, és így elmos dolgokat. És egyszerűen igen, ez így megtörténik. És így nyilvánvalóan, ja, nem tudom, van olyan, hogy folyószabályozás, de ugye nem ez a szempont az, ami hangsúlyosabb ennek a monológiában. Aminek amúgy lehet, hogy ténylegesen nem lehet jelentőséget tulajdonítani, mert hogy csak sztorizik mondjuk, vagy hogy ez az ilyen hülyítem a másikat azzal, hogy van egy fura hobbim, mert hogyha már eleve furának tartasz, akkor jó, jó, rendben, akkor dobok neked egy úgymond egy csontot azzal kapcsolatosan, hogy ennyire fura vagyok én. Ami meg egy ilyen nagyon gyorsan lejön, mint ilyen jelképes szint, az ugye az, hogy Jong-su az, aki a vidéki Koreát megtestesíti, az apja egy teheneket tenyésztő fickó, aki az indulatos viselkedése miatt éppen egy büntetőpernek az alanya. Hát a Jong-su meg alapvetően nem, hát nem jön be neki az első generációs értelmiségi lét, rákényszerül arra, hogy egyrészt visszaköltözzön az apjának az elhagyott vidéki lakásába, ami konkrétan az észak-koreai határ mellett van, ahova átszűrődik az észak-koreai propaganda. A fiatal lány pedig ugye vidékről Szóónak a külső kerületébe költözik be, de hogy ott se sikerül, hát ő hostessként dolgozik, Afrikába is azért utazik el, hogy úgymond így önmagát megtalálja, de hogy ez az önmagát megtalálás, ez inkább csak így egy ilyen vágyként manifestálódik, amiről ő rengeteget sztorizik, az, hogy a busmanok esetében van két kifejezés, a kiséjség meg a nagyészség, és a kicsi az a ételre vagyok éhes, és eszek, jól lakok, és akkor vége, a nagyészség meg az élet értelmére való éhezés, és akkor ő ténylegesen ez az ilyen sehova sem tartozó, folyamatosan úton levő, vagy mobilizálódó, vagy lecsúszó koreai társadalmat testesíti meg, és ott van a Ben, aki meg a Szóulnak az egyik legpatinásabb.
Gangnam negyedben.
Igen, igen. Annyira érdekes, hogy nekem így nagyon-nagyon hosszú ideig, így a Gangnam Style az így, hát így, hogy mondjam, nem kapcsoltam mögé semmiféle társadalmi olvasatot.
Ez az apu, vedd meg nekem a várost.
Egy dolgot szeretnék csak a gyújtogató kapcsán még kiemelni, az pedig a nagyon tudatos képi és hangszerkesztési megoldások. Nagyon sokszor megtörténik az, hogy egyetlen egy zörejt hallunk a háttérben, és ezt iszonyatosan elkezdik felkeverni. Nem lesz őrületesen zavaró, de hogy egyszerűen van egy pont, ahol például csak azt halljuk egyre hangosabban, ahogyan egy övnek a csatja csilingel, vagy pedig van egy telefonhívás, ahol a Jong-su valószínűleg a Hemitől kap egy hívást, csak a szuszogását hallja a telefonba, és olyannyira fixálódva van erre a pillanatra, másrészt pedig a Heminek a hiányára, hogy ő egy ponton kihomályosodik úgy, hogy ő volt korábban a fókuszban képileg, és a háttérben pedig kiélesednek a fák, és hangtechnikailag pedig a leveleknek a zörgését, csörgését kezdjük el hallani egyre hangosabban, és ez nagyon finoman van megoldva, ahogyan, hát maga a film is szerintem rendkívül jól van vágva, elnyújtott, de olyan módon elnyújtott, hogy ennek van egy olyan hipnotikus ereje, ami által te egyre inkább belesüllyedsz, belesimulsz a, hát a srácnak a ritmusába, meg a igazából magába ebbe a fixáltságba, megszállottságba, abba a típusú nyomozásba, ahol ténylegesen az van, hogy vagy létezik a macska, vagy nem létezik a macska, és a Heminek van egy monológia viszonylag a filmnek az elején azzal kapcsolatosan, hogy mostanában Pantom Imre jár, aminek az a nagy-nagy előnye, vagy izgalmi faktora, hogy bármikor ehet mandarint, és ehhez nem azt kell csinálni, hogy elképzeled, hogy itt van egy mandarin a kezedbe, hanem el kell felejtened, hogy nincs itt a mandarin. Utána meghámoz egy mandarint, ami nincs ott, és ez történik utána 2,5 órán keresztül, ami érthető módon frusztráló hatást gyakorolhat a nézőre, hogy azt kell lekövetni, hogy valaki információhiányos állapotban van, és folyamatosan vagy ott van a mandarin, vagy nincs ott a mandarin. De hogy valami mégiscsak megképződik az ő fejében, nem a regény, hanem úgy alapvetően egy értelmezés arról, hogy mi történhetett a lányjal, és a néző is ebben az információhiányos állapotban van egyre inkább belepasszírozva. Azért minden állapot így néz ki valamilyen szempontból, mármint, hogy nagyon-nagyon ritkák azok a pillanatok, amikor minden adat, információ és értelmezés birtokában úgy tekintünk át valamit, mint hogyha nem tudom, egy terepasztal lenne előttünk, ami tökéletesen belátható. Hát az adást lekerekítve mindhárom filmben azt követhettük végig, hogy magával, a vonzalommal nagyon sok minden másról lehet beszélni, meg magukkal, ezekkel a háromszögesített viszonyokkal is.
Zárjuk versre az adásunkat, még szép nyarat nektek így a nyár végére, szeptemberben újra jelentkezünk. Sziasztok!
Locker Dávid, álmomban a Libriben. Egyszer csak Ent, egykori ellenségemet pillantottam meg, az egyik polc előtt guggolva. Ent az egyetemi szemináriumokon ismertem meg, és nagyon féltem tőle, mert sosem értettem, amiket mondott. Megkérdeztem, mit keres olyan lázasan. Azt felelte, Esznek ígérte meg, hogy átküldi neki a kedvenc Bolánió regényéből Hilario César Madruga szerelmes levelét, amit Isabel Aguádónak írt. Furcsa mód nem zavart, hogy éppen Esznek küldözget Bolánió részleteket, pedig Eszbe egész gólyaév alatt szerelmes voltam. Ráadásul visszatérő szorongást okozott, hogy Enn már akkor lobogtatta az Esszel közös szemináriumokon dölőzt, mikor én még csak Gadamernél tartottam. Ez a romantikus gesztus meglepett most ettől a mindig cinikus és elkeseredetten fölényes fiútól. Megkérdeztem, tulajdonképpen miről is szól ez a levél. Azt felelte, pontosabban idézte szabadon arról, hogy a neo-avantgárd végül mégiscsak egy fasságnak bizonyult, és hogy az egyetlen igazi vers, kedves Isabel Aguado, az az, hogy te meg én egyszerre az időben. És minden más hazugság, mondta, pontosabban idézte szabadon Enn, miközben a cinikus vigyor az arcán elesett mosolyjá olvadt, és én könnyek közt mosolyogtam vissza rá. Ennel mostanában az egyetem után távolságtartó jó viszonyt ápolunk. A lapszámbemutatók, kritikusi pódiumbeszélgetések utáni csoportos cigizések közben megkérdezzük, ki mit csinál mostanában? Vagy elsütünk egy-egy anekdotát egykori tanárainkról hallgatóságnak. De ezt természetesen sosem meséltem neki. Pedig sokszor fekszem le úgy, hogy közben abban bízom, újra ott találom magam. Abban a kiürült, örök átmenetiségben lebegő, álombeli Libriben, ahol minden álirónia és versenykényszer nélkül végre sebezhető lelkesedéssel beszélgetünk az irodalomról, nem tudni, egy percen, egy órán vagy egy életen át, míg végül, mintha csak elfelejtett, közepesen jelentős teendőinkre emlékeztetne, a mielőbbi folytatás ígéretével ránk nem virrad az ébredés. Sziasztok!
Sziasztok!